Visszaütött az európai törekvés, a rövid távú gázszerződések elterjedése az egyik oka a gázár megugrásának, véli a szakértő. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Véget ért az olcsó gáz korszaka Európában, véli Deák András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa szerint az oroszok, illetve a Gazprom nagyobb szabadságot szeretne a számára túlszabályozott európai piacon, nem mellesleg pedig azért sem siet a kontinens országainak segítségére, mert az EU éppen a földgáz kivezetésén dolgozik, hosszú távú gázstratégia nélkül.
Amit a Gazprom tesz, azt én azzal a hasonlattal írnám le, amit a munkajogban munkalassító sztrájknak hívnak. A munkalassító sztrájknak a lényege, hogy formailag az nem egy sztrájk, hanem a munkavállalók betartják az összes buta formális szabályt, amit előírnak a munkaadók, és éppen ezért leáll a forgalom. Tehát teszem azt, hogyha Párizsban a buszvezetők tényleg a szabályzat szerint veszik vagy nem veszik át a buszt reggel a garázsban, akkor nem is tudnak kijönni, vagy csak sokkal később tud elindulni a tömegközlekedés. Most a Gazprom is pontosan ezt csinálja. Egy nagyon nagy átalakulása volt az európai gázpiacnak. Az európai szabályok mentén alakították ezt át. Ezt a Gazprom nem szerette, sok más exportőr sem szerette, és most a Gazprom tételesen kihasználja azokat a jogi lehetőségeit, amelyek mentén az európai gázpiac üzemelhet. 15 évvel korábban, ha ilyen gázhiány lett volna, akkor az európai importőrök szerződéses klauzulák mentén azt tudják mondani a Gazpromnak, hogy hozzá be még 20-30 milliárd köbmétert itt, meg itt, és akkor a Gazprom köteles lenne ezt leszállítani. Ezeket megszüntettük, ezeket a szerződéses klauzulákat, és most a Gazprom döntheti el, hogy mikor, mennyit szállít az európai kontinensre, leszámítva pár hosszú távú szerződést. Ezzel akkor nyomást gyakorolni az európai kormányokra, adott esetben, hogy hosszabb távon kössék le a földgáz, illetve a tranzit vezetékek kapcsán adjanak neki szintén hosszú távú lekötéseket.
Viszont ugye Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy ha az Európai Unió, az európai partnerek több gázt szeretnének, mint amennyit most kapnak, azt Oroszország teljesíti. Ehhez képest nem jön több gáz, sőt a jövő évi lekötéseknél sem lehetett azt látni, hogy a Gazprom nagyobb kapacitásokkal tervezne.
Azért ez, kicsit differenciáljuk ezt az állítást. Ugye mindez a reform úgy zajlott le, hogy évről évre nagyobb volt az oroszoktól való beszállítási igény. Az idei orosz szállítási volumen a földrajzi Európában az 5 legmagasabb szállítási volumen között lesz, amit valaha az elmúlt 60 évben szállított a Gazprom Európába. Tehát itt egy, mondjuk a 2010-es évek közepén ilyen 150-160 milliárd köbmétert importáltunk Oroszországból, ebben az évben mondjuk Európába, a tágan értelmezett földrajzi Európába fog jönni 190 milliárd. Igaz, 2018-ban ez 200 milliárd fölött volt, de hát még mindig egy nagyon tetemes növekmény. Ami történik most, az nem az, hogy az oroszok lényegesen visszafogják a szállításaikat, hanem két dolog, az egyik az, hogy nem adnak többet, nem hajlok tovább növelni ezt a mennyiséget. Egy olyan szituációban, amikor Európának továbbra is kezd kifogyni a földgázat, idén ebben az évben 13 milliárddal csökkent az első 8 hónap abban az európai földgáztermelés. Az elmúlt egy évtizedben 70 milliárd köbméternyi termelés tűnt el az európai kontinenstől, és LNG sem nagyon van a piacon. Tehát nincs alternatív beszállító. Mindig az oroszok segítettek, most nem segítenek. Illetve ugye amire nem hajlandók az oroszok jelen pillanatban, föltöltsék a saját európai tárolóikat. Ez különben föltölthetné bárki más, tehát nincsen a Gazpromnak valamiféle előjoga, hogy ezeket föltöltse, de Gazprom a saját gázát nem hajlandó betárolni ezekbe az európai tárolókban. Tudni, hogy ezt különben nem is fizetik meg igazából az európai fogyasztók. Szíve joga, tehát azzal nem lehet vádolni a Gazpromot ebben a helyzetben, hogy kötelezettsége lenne. Korábban volt ilyen jogi kötelezettsége, hogy lássa el az európai fogyasztókat csúcsidőszakokban. Ez nem kellett az európai rendszerben. Mostani hosszú távú szerződésekben a rugalmassági klauzulák sokkal kisebbek, mint a korábbiakban, de Gazprom azt mondta, hogy nem fogom megtölteni a tárolókat, mert nincsen hosszú távon ez lekötve. Ez egy nagyon markáns jelzés ebben az irányban. Tehát, hogy nem az történt, hogy az oroszok nagy mértékben csökkentették a földgázszállításokat, hanem nem hajlandóak a továbbiakban növelni ezt. Meg is mondták már nagyon régen, az évtized közepén, hogy kb. 200 milliárdnál többet nem lesznek hajlandóak a nyugati irányba exportálni, hogy ezeket a rugalmasságukat nem fogják teljesíteni, mert nincs rá vevő, nem fizetik ki a fogyasztói oldalon. Csak ezeket eddig nem hittük el nekik, és most ezeket érvényesítik. Tulajdonképpen azt akarják elérni valóban, hogy a földgázpiacon igenis legyen dialógus, valamiféleképpen vegyék figyelembe az ő szempontjaikat is.
És az csak véletlen, hogy az északi áramlat 2 gázvezeték engedélyeztetése éppen most zajlik, és mind Amerika, mind Németország, mind az Európai Unió részéről komoly aggályok hangzottak el, sőt, tulajdonképpen ennek a gázvezetéknek az üzembe helyezését gátolják?
Egyáltalán nem véletlen, a kettő összefügg, tehát az oroszok szeretnék azt elérni, hogy ne 10 évig húzódjon ez a történet. Az északi áramlat 1-es vezeték kapcsán még mindig nem sikerült valamiféle dűlőre jutni, hogy akkor hogy használhatják ezt az oroszok, hány százalékát, milyen feltételek mellett. A legutóbbi döntést, ami a német szabályozó hozott, azt a lengyelek támadták meg az Európai Bíróságon, és hatálytalanították, mentünk vissza ugyanahhoz az állapothoz, ami 2011-ben volt. A tekintetben van itt egy lengyel-orosz külön meccsben a történetben. Természetesen ez összefügg. Az oroszok azt gondolják, hogy ha Európának több gáz kell a régi feltételek mellett, akkor ezentúl ne az európai fél egy oldalon döntse el, hogy ilyen vezetékeket, akit senki más nem tud használni, csak az oroszok, hogy ilyen ügyben legyen valamiféle engedményük, legyen valamiféle dialógus. Ha nincsen, ha egy oldalon dönti el Európa a használati feltételeket, akkor ők sem lesznek hajlandóak annyi gáz szállítani, amennyit az európai igényel. Tessék szépen megvenni a cseppfolyósított földgáz, versenyezni Ázsiával, és kifizetni azokat az árakat, amelyek Japánban, Kínában van.
Miért ez a 200 milliárd köbméter körüli határ? Ennél többet Oroszország nem tudna kitermelni és Európának adni, illetve Európába szállítani?
Hát részben ez szerepel az orosz energetikai stratégiában. Ez 2013-as eredeti ez a dokumentum, és ezt felülvizsgálták aztán a későbbiekben. Illetve hát a Gazprom is kommunikált, hogy nem nagyon akarnak 40%-nál nagyobb részesedést az európai piacon. A kettő nem esik egybe, tehát itt azért van egy némi játéktér. Alapvetően azért arról van szó, hogy Európa 2050-ig dekarbonizálni szeretne. Tehát a földgázfogyasztás kvázi meg akarja szüntetni a teljes importot. Egy ilyen szituációban miért kezdenének el az oroszok most egy exportoffenzívát, miért építenének plusz csöveket és termelési kapacitást, amikor mondjuk 2030 után radikálisan csökkennie kéne a földgáztermelésnek. Igazából az európaiak, és a norvég energiaügyi miniszter mondta nagyon sokszor, hogy nem kínálnak igazi víziót a földgáz számára, nincs egy olyan pozitív ígéret, ami miatt mondjuk érdemes lenne az európai gázfogyasztásba exporttörőknek befektetni hosszabb távon. Éppen ezért, amíg ilyenfajta vízió és valamiféle ígéret nincsen Európa részéről arra, hogy pontosan mit akarnak a földgáziparra, addig nem fognak az exporttörők túlzott kockázatokat vállalni, nem fognak bizonyos határokon túlmenni. 200 milliárd is egy elég tetemes szám, és mint mondottam volt, ez ütemesen nőtt. Tehát, hogy körülbelül úgy beszéltünk az európai gázfüggőség levetkőzéséről, közben évről évre 10 milliárdokkal növeltük az orosz importfüggést a kontinensen. Európa ellátás utóbbi 10 évben 30%-ról 10%-ra esett vissza. Miközben lehet, hogy a gázfogyasztás nem nőtt, de hát az importunk rettentően nőtt ebben az időszakban, és hát valljuk meg, hogy ezt legfőképpen a Gazprom volt az, aki legalább fele részben mondjuk kitöltötte ezt a fajta űrt.
A Gazprom, illetve Oroszország rövid távú érdeke nem az lenne, hogy ilyen gázárak mellett több gázt, több nyersanyagot adjon el az Európai Uniónak?
Hát ez egy nehéz játék. Tehát a Gazprom is rendszeresen nyilatkozó, nem érdekük a túl magas gázár a kontinensen, mert az hosszabb távon visszaveti a fogyasztást. De hát valójában ugye egy olyan helyzet van, amikor Európában politikai elkötelezettség mutatkozik a klímapolitika területén azt, hogy nagyon gyorsan kivezessük a szenet, nagyon gyorsan csökkentsük az olajfüggést, és aztán pedig a földgáz. Igazából ez egy olyan klímaprogram és energiatranzíciós program, ahol azt ígérjük, hogy csak a minimum mennyiségű földgázt fogjuk megvenni, amennyire éppen szükségünk van, és azt is csak addig, amíg szükségünk van rá, és aztán mindent meg fogunk tenni a szén, meg a kőolaj után, hogy a földgázt is kifizessük ebből a rendszerből. És egy ilyen helyzetben, amikor nincs holnap a kapcsolatban, amikor tulajdonképpen lebontjuk azt az energetikai kapcsolatot, ami az EU és Oroszország van, nem feltétlenül érdemes túlzottan alacsony árakat szabni szerintem a földgáznak. Főleg egy olyan helyzetben, amikor Ázsiában már egy évtizede másfélszer-kétszer annyit fizetnek a földgázért, mint Európában. Tehát Európa eddig azért kapta relatíve olcsón a földgázt, mert voltak az oroszok. Bármikor mondhatják azt, hogy 10-20-30 milliárddal kevesebbet adunk, de a maradék 150-160 milliárdot majd jó drágán tudjuk eladni. Ez egy profit maximalizációs szempont. A Gazpromnak ez jobban megéri, így nagyobb a bevétele, egy nem túl magas árszint mellett, de egy magas árszint mellett, mintha többet szállít alacsony áron. Szerintem az olcsó orosz gáznak és az olcsó európai gáznak vége. Mostantól sokkal magasabb árszintekre kell berendezkedni.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
November 15-től 3 hónapra 480 forinton rögzítette a kormány a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A múlt csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, az üzemanyagok adótartalmat nem változik, a kereskedőket pedig nem kompenzálják. A veszteséget főként a kis vállalkozások által működtetett kutak tudják majd nehezen kezelni, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottót Sipos Ildikó kérdezte.
Szeretném a fogyasztókat megnyugtatni, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak valamennyi kútja továbbra is nyitva tart változatlan feltételekkel. Remélhetőleg valamennyi eddig forgalmazott üzemanyag típus is elérhető lesz a kutakon. Amit a jogszabály jelenlegi részleteinek ismeretében el lehet mondani, hogy a két alap üzemanyag, tehát alap benzin 95-ös oktán számú motorbenzin és üzemanyag gázolaj 480 forintos áron minden kuton elérhető lesz. Emellett őszintén remélem is, ebben a kollégák is megerősítettek, hogy a prémium üzemanyagok forgalmazása is továbbra is megoldott marad. Annak ellenére, hogy ezek a termékek legalábbis egy része nem került a hatósági ár képzés hatája alá, tehát ezeket továbbra is a normál piaci áron lehet értékesíteni, és értékesíteni is fogják a prémium dízeleket, illetve a prémium motorbenzineket is, annak függvényében természetesen, hogy a részletszabályok mit mondanak, hiszen főként a prémium dízelek esetében még vannak nyitott kérdések, amelyekben egyeztetéseket kezdeményeztünk a kormányzattal.
Melyek ezek a nyitott kérdések?
Csak bizonyos előírásoknak megfelelő prémium dízelek azok, amelyek szabadárasak maradtak, és én azt gondolom, hogy az megérthető, és a töltőállomás üzemeltetők, az értékesítők szempontjából megérthető és elfogadható, hogyha mondjuk egy jóval magasabb önköltségű prémium terméket 480 forintért nem kívánnak értékesíteni, mert a prémium dízelek esetében lehet, hogy egy része a jogszabály jelenlegi formájában a 480 forintos kategóriába esne. De van olyan prémium dízel, amelyik szabadáras, ezeknek a forgalmazása biztos, hogy a továbbiakban is változatlanul folyik, majd benzinek esetében pedig nincs is ilyen probléma.
Az önök álláspontja szerint meddig tartható fenn egy ilyen kötöttáras helyzet? Hordoz-e veszélyeket?
Jelen pillanatban hát ugye azt a fogyasztók is látják, hogy vasárnap mennyire tudtak volna tankolni, ehhez képest milyen árat látnak kiírva az általuk használt töltőállomásokon. A jelenlegi piaci helyzetben is már problémás a 480 forintos üzemanyagár tartása. Számos kúton én biztos vagyok benne, hogy ez csak veszteség termelésével fenntartható. Nagy kérdés, hogy hogy alakulnak a piaci árak a közeljövőben, hiszen 3 hónap azért hosszú idő. Megtörténhet, hogy csökken a kőolaj világpiaci ára. Erősödik a dollár forint árfolyamában a hazai fizetőeszköz, kedvezőbbé válnak a beszerzés alapkondíciói, az üzemanyag előállításának költségei csökkennek, ebben az esetben kisebb az a potenciális veszteség, amit a piaci ár és a hatósági ár között el kell szenvedni. Ebben az esetben kisebbek a gondok. Ha azt tapasztaljuk, hogy a kőolajára emelkedni fog, és ez az olló a hatósági ár és a piaci ár között még inkább kinyílik, annak lehet, hogy lesznek komolyabb következményei, akár a kutakra vonatkozólag, tehát a kutak bezárása, átmeneti bezárása, vagy pedig a hosszú távú működés. Tudni kell, hogy Magyarországon mintegy 2000 töltőállomás üzemel, ezeknek több mint fele a Magyar Ásványolajszövetség tagvállalatai által üzemeltetett, tehát hálózatokhoz tartozó kutak. A fehér kutak, tehát a független hálózatok, illetve független töltőállomások jelentős része viszont kisvállalkozás, sokkal, de sokkal kisebb a mozgásterük, sokkal, de sokkal érzékenyebbek a piaci feltételek változására, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy esetlegesen egy veszteséges időszakot hosszabb távon átvészeljenek.
Kénytelenek lesznek bezárni?
Teoretikusan igen, teljesen más feltételek között működik egy több kutat, 50, 100, 200, 300 kutat üzemeltető vállalkozás, mint egy kis vállalkozás. Úgy tőke tartalékokban, mint a vállalkozás egyéb feltételeiben önálluk van rövidebb idő a túlélésre.
Grádó Tóta, Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének Glasgow-ban rendezett 26. ülésén a résztvevő 197 ország küldöttjei november 13-án éjjel csak nem két heti tárgyalássorozat után a kitűzött határidőnél egy nappal később új globális klímaegyezményt fogadtak el. Ürge Forsász Diana fizikust, klímakutatót, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét, aki személyesen is részt vett a konferencián, Kántor Viola kérdezte.
A politikusok jó részt elégedetten nyilatkoztak elsősorban azért, mert ez az első globális környezetvédelmi megállapodás, amely konkrétan megnevezi a szenet, mint olyan fosszilis fűtőanyagot, amelynek használatát hosszú távon csökkenteni kell. A környezetvédők ugyanakkor elégedetlenek. Ön hogyan látja, milyen horderejű megállapodások, vállalások, egyezmények történtek? Előrelépést hozott a csúcs találkozó, vagy hátralépést?
Én azt gondolom, hogy sok tekintetben mindenképpen előrelépést hozott. Ennek ellenére abban is van igazság, hogy ez még mindig nem oldja meg a helyzetet. Ráadásul ezeket a vállalásokat, amik itt most történtek, vagy amiben előrelépés volt, még be is kell tartani, és hát bizony a puding próbálja az evés. Tehát itt az lesz a nagy kérdés, hogy mit cselekszünk. Tehát a világ ilyenkor erre mindig nagy csinadrattával odafigyel, de azért az igazi lényeg az nem az, hogy hány politikus vonul föl, és milyen közlekedési eszközzel érkezik oda, és hány új egyezmény, meg hány új hangzatos vállalást tesz, hanem az, hogy betartjuk-e azokat, amik már most megvannak.
Miket tartott a legfontosabb előrelépéseknek?
Talán a legeslegfontosabb előrelépés az, hogy India elvállalta, hogy 2070-re karbonsemleges lesz, és 2030-ra pedig az áramtermelésnek fele megújuló energiából fog származni. Azt gondolom, hogy különösen ez az utóbbi azért ez nagyon nagy dolog, hiszen ha belegondolunk, az európai országokból is csak viszonylag kevés van, ahol az áramtermelés fele megújuló energiából származik, és azt is tudni kell, hogy azért ez főleg olyan országokban van, akiknek nagyon sok a hegyük, és emiatt nagyon sok vízi energiát képesek termelni. Na most India nagy részében azért nem olyan könnyű vízi energiát termelni, tehát azt gondolom, hogy ez viszonylag nagy hír, nagy előrelépés, valamint azért ennek a jelentősége abban van, hogy egy történelmi, egymásra újan való mutogatást oldott meg, hiszen eddig arról szólt a dolog, hogy a fejlődők mutogattak a fejlettekre, hogy hát ti okoztátok ezt az egész problémát, akkor oldjátok meg, ti lépjetek ti előre, a ti saratok, mi csak szenvedünk ettől, viszont a fejlettek meg azt mondták, hogy jó, de addig nem tehetünk semmit, amíg ti is be nem vállaltok lépéseket, hiszen miért szenvedjen versenyképességi hátrányt az én iparom, nem szavazzák meg az adófizetőim, nem fogják támogatni a választóim, tehát én nem vállalhatok be nálatok jóval ambiciózusabb vállalásokat. Na most ezt az egész törte meg az, hogy India is azt mondta, hogy ő is beszáll ebbe az egész harcba, és ő is képes áldozatokat hozni. Azt gondolom, hogy ez igenis nagyon nagy előrelépés volt.
Egy másik váratlan fejlemény volt, hogyha nevezhetjük így, hogy kétoldalú klímavédelmi együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Kína, két hatalmas kibocsátó. Mekkora jelentősége van ennek, és mi van ebben az egyezményben?
Ez elég fontos, de azért látni kell, hogy szerencsére már ez évek óta így van, hogy Kína és az Egyesült Államok mindig nagyon-nagyon figyeli egymást, és az ő kettejüknek a tánca, közös tánca, az szinte fontosabb, mint az egész koreográfia, az egész klímatárgyalások koreográfiája, hiszen emlékezzünk vissza, hogy az első klímasemlegességi vállalását is az Egyesült Államok úgy jelentette be, hogy egyszerre a kínai államfővel, és úgy, hogy még csak nem is két különböző országban egymás mellett álltak, és úgy, tehát annyira figyelnek, hogy és egyikőjük se menjen át a startvonalon egy centivel se előbb, mint a másik. Tehát mindenképpen ez nagyon jó hír. De az az igazság, hogy ez maga a vállalás, maga a dokumentum az viszonylag üres. Nincsenek benne konkrétumok. Ennek ellenére az jó hír, hogy ők olyan dolgokon dolgoznak, amikhez ők nem csatlakoztak a klímacsúcson levő néhány egyezményhez vagy új vállaláshoz. Ők nem csatlakoztak, viszont azt mondták, hogy ők ketten dolgoznak ezeken a dolgokon együtt. Én azt gondolom, hogy ez is azért egy viszonylag jó irány.
És mindent egybevetve mit lát? Van esély a jövőben a kitűzött célok elérésére, hogy gyakorlatba átültessék a vállalásokat? Kiben, mely országokban látott reményt a klímacsúcson?
Én azt gondolom, hogy az országok nagy részében nagyon sok remény van. Igazából nagyon kevés ország az, ahol úgy látom, hogy nincsen politikai akarat arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Itt csak most már tényleg arról van szó, hogy a nagy hangzatos politikai kijelentések és fényképezkedés és csinadratta helyett most már egyszer le kell ülni és dolgozni, és magunkat tényleg most már a konkrétumokról van szó. El kell kezdeni leszigetelni az épületeket, nem csak leszigetelni, hanem null energiásra tenni az épületeket. Most ez csak egy példa. Mondom, hiszen például egész Európában a végső energiafelhasználás fele a fűtésre megy, a hőenergia ellátásra megy. Erről keveset beszélünk, mindig csak a szénről beszélünk. Ez nem tetszett nekem az egész klímacsúcson, hogy mindig csak a szénről beszéltünk. Érdekes módon a földgázról és olajról nem beszéltünk, hogy azt is ki kell vezetni, vagy le kell csökkenteni. Azért, mert az északon élő, tehát a fejlett országoknak azért sokkal jelentősebb fosszilis energia felhatása jelen pillanatban az olaj és a gáz. Erről nem annyira beszélünk, csak a szénről, ami viszont a fejlődőknek nagyon fontos. Itt nekünk az is kell dolgozni, hogy az olajat és a gázt kiváltsuk, ami igazából sokkal nehezebb, mint a szénnek a kiváltása. Az pedig ott kezdődne, hogy például az már ma minden egyes épület, amit felújítunk, minden egyes épület, amit építünk, az null energiás legyen, minden egyes új városrész, amit kialakítunk, vagy amit felújítunk, az szintén 15 perces város legyen, vagyis mindenhova, mindenkinek el lehessen 15 perc a biciklizéssel vagy gyaloglással jutni olyan helyekre, amiket naponta el kell intézni, tehát munkahelyre, bevásárlóhelyre, óvodába, iskolába, orvoshoz, és így tovább. Tehát most már minden cselekvésünknek, minden egyes döntésünknek, szinte a gazdasággal kapcsolatos minden egyes döntésünknek tükröznie kellene ezt a szemléletmódot. Szerencsére Európa azt gondolom, hogy nagyon jól elindult ebbe az irányba, tehát van esélyünk, és azt gondolom, hogy a többi országok nagy része is nagyon követi Európát, tehát nagyon jó utat mutatunk a világnak.
Ürge Forsász Diana fizikust, klímakutatót, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.